Harmadik fejezet. Éjjel 12 óra tájban az inasz zörgetett a török úrfiak ajtaján. Gergely úrfi!
No, mi baj?
Kiáltott Gergely.
Bejöhetsz!
Nem aludt még, gyertyánál olvasta Horáciuszt. A másik két ágyban is fölébredtek a török fiúk.
A virrasztó küldött, mondta az inas. Egy úrféle áll a kapun.
Hogy hívják?
Valami kecske, vagy micsoda.
Kecske? Ki a kutya lehet az a kecske?
Győrből jött, és ide akar szállni.
Gergely a győr szó hallatára egyszerre kiugrott az ágyból. Török Jancsi megszólalt a paplan alól. Ki az, te Gergely?
Megcsei, kiáltotta vígan Gergely. Eresszétek be tüstént a vitéz urat.
Az inas elrobogott. Gergely bakancsot rántott, és köpönyeget kapott a vállára. A két fiú is kiszállt az ágyból. Jancsi 16 éves, Feri 14 már. Kíváncsiak voltak a vendégre, akinek csak a nevét ismerték.
Rendeljetek bort meg ennivalót,
szólt vissza nekik Gergely az ajtóból, s lerohant. Mikor leért, Megcsei már ott állt az udvaron, mellette lámpással a virrasztó meg a várnagy. Az emeletről is levillant egy lámpásnak a fénye. Darabig ide-oda lengett az udvaron, aztán a jövevényen állt meg, aki éppen egy-egy tallérral búcsúzott Dobónak a katonáitól.
Csak hogy megérkeztem, mondotta Gergelyt megölelve.
Már majd elaludtam a lovamon.
De Pista bátyám, mi van a fejeden?
Turbán az irgalmát, nem látod, hogy törökké lettem?
Ne tréfáj, bátyám, véres az a kendő.
No, hát csak adj öcsém szobát, meg mosdót állat, aztán majd elmondom, hogy milyen az út Győrtől Debrecenig.
A lépcsőn egy asszonycseléd jelent meg, és kérdőn nézett a jövevényre. Gergely nemet intett neki, a cseléd eltűnt. Gergely magyarázón fordult Megcseihez.
Az asszonyunk nemigen alszik, éjjel is az urát várja, vagy levelet az urától.
Három napi seblázt hevert végig Megcsei a kastélyban. Azon idő alatt mindig ott ültek mellette a török fiúk meg Gergely. Itatták a vitézt veresborral, és érdeklődéssel hallgatták az elbeszéléseit. Az asszony is meglátogatta. Megcsei még azon betegen elmondta, hogy Gergelyért jött, viszi magával a király seregébe. A fiúk megdöbbenve néztek Gergelyre, az asszony szemrehányó, bús arccal. Hát el tudnál minket hagyni? Nem voltam én anyád helyett anyád, és a fiaim nem voltak-e testvéreid?
Gergely lecsüggett fővel felelte. Már 18 éves vagyok. Itt élősködjek-e? Itt haszontalankodjak-e, mikor az országnak katona kell?
A korához képest valóban érett ifjúnak látszott. Leányosan finom, barna arcán már a szakál is pejhedzett. Csillogó, fekete szeme, csupa értelem és komolyság.
Te kell lesz éppen, szólt törökné. Nem várhatod-e meg az én fiaimat?
Mindenki elfordul tőlünk, bólogatott az asszony eltolongó könnyeit törölve. Ahonnan az Isten elfordult, elfordulnak az emberek is.
Gergely letérdelt az asszony elé, és megcsókolta a kezét. Édes jó anyám, asszonyom, ha így érti az én elmenetelemet, akkor nem lesz belőle semmi.
Tinódi is ott ült a szobában. Aznap érkezett meg Érsekújvárról. Hírt hallani jött az uráról, de persze a kérdezés belérekedt, mikor a kastélyt zászló nélkül az asszonyt félgyászban találta. Az ablaknál ült egy medvebőrös ládán, és kardlapra rajzolt.
Gergely szavára abbahagyta a munkát. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy belekottyannjak ebbe a beszédbe. Hát csak szóljon, sebők.
A madár mindig visszatér a fészkére, akárhova megyen is. Gergely is röbdösni akar egyet.
Én is azt mondom, hogy jó lenne, ha forogna a világban, mert tetszik látni, János úrfi másholnap fölemberedik, aztán neki is jobb, ha tanult katona lesz mellette.
Nem volt semmi mosolyognivaló ezeken a szavakon, de mégis mosolyogtak. Mert sebők, deák mindig tréfás, mikor énekel, s ha komolyan beszél, akkor is azt sejtik már, hogy vidámság lappang a szava alatt.
Hát majd meggondoljuk, bólintott rá az asszony. és a deák munkájára fordult a szeme. Hát, megvan-e a vers?
Meg bizony.
Nem tudom, tetszik-e nagyságodnak. Fölvette a kígyós kardot, és olvasta róla. Aki bátor, az az erős. Aki erős, könnyen is győz. S aki győzve megy előre, a halál is megfut tőle.
Ezt írja az én kardomra is, mondta Török Jancsi.
Nem, felelte a fejét rázva Tinódi, arra mást fogunk írni. Megcsei megszólalt az ágyban.
Dobónak a kardjára a király nevét is rá kellene írni, valami olyan félét, hogy Istenért, hazáért, királyért.
Az már avult mondás, felelte Tinódi. Ki is múlik a divatból, mióta német fején a korona?
Ha ő ezt akarta volna íratni a kardjára, magával vitte volna és ráíratta volna ő maga.
Van eszemben valami, mondta Gergely a homlokára téve az ujját. Mikor gyerek voltam, hallottam egy mondást. Azt kellene rámetszeni.
Mi az?
Az a fő, hogy ne féljünk sohase.
Ez jó, biccentett rá Tinódi, de így bizony kopára gondolat. Megálljatok csak.
Az állát a kezére támasztva nézett maga elé. A többiek hallgattak. Egy pár perc múlva megcsillant a szeme.
Ha félsz, nem élsz.
Így jó, kiáltotta Gergely. Tinódi beleütötte a lúttollat az ablak szélén álló fakalamárisba, és felrajzolta a kardigét. Még egy kard volt ottan íratlan, a dobói párja. Azt Gergelynek adta Megcsei.
Hát erre mit írjunk? Kérdezte Tinódi. Jó lesz-e ez?
Bor nem issza Gergely, szaporábban Nyergely.
Nevettek, Gergely a fejét rázta.
Nem, nekem nem kell vers, csak egy szó. Abban az egy szóban benne van minden vers és minden gondolat. Ezt írja rá Sebők bátyám. A hazáért.
Az ötödik napon betoppant Dobó. Örömmel fogadták, mióta a ház ura rabul esett, évek óta akkor történt először, hogy felrakták az asztalra az arany és ezüst edényeket. A házat valami szokatlan derültség sugározta be. Az asszony mégis a szokott gyászruhájában és ékszer nélkül jelent meg az asztalnál. A szokott helyére ült, az ajtóra néző helyre. Vele szemben is karosszék és teríték. Dobó azt vélte eleinte, hogy a papé, aki késik valahol, aztán eszmélkedett rá, hogy a Török Bálint helye az. Mindig terítenek a házgazdájának is, minden nap, reggel, délben, este. Törökné érdeklődéssel hallgatta a híreket, amiket Dobó Bécsből és az országban élő uraktól tudott. Abban az időben nem voltak újságok, csak levelek útján meg egy-egy vendégtől lehetett megtudni, mi történik a világban, s hogy az úri családok fáján melyik ág törött le, melyik hajtott bimbót. Csak egy ember neve nem fordult elő sokáig a beszélgetésben, a ház urái. Gergely figyelmeztette Dobót, hogy ne említse, ne kérdezze. De mikor a cselédek kitakarodtak az ebédlőből, maga az asszony kezdte. Hát az én szerelmes uramról hallott-e valamit, kegyelmed? S egyszerre elborította a könny az orcáját. Dobó a fejét rázta.
Míg ez a szultán meg nem hal, alig ha szabadul ő haza.
Nyers őszinteséggel volt ez kimondva, de abban az időben úgy mondták ki az emberek a gondolatukat, ahogy a fejükben megszületett. Az asszony feje lekókadt. Dobó bosszúsan csapott az asztalra.
De hát meddig akar élni?
Az ilyen tirannusok nem szoktak tisztes vénségben kimúlni, és vigasztalón folytatta. Ha valami basát rabul lehetne ejteni, kicserélnék érte. Az asszony szomorúan ingatta a fejét.
Nem hiszem, Dobó. Az én uramat nem kincstári szerzeményképpen tartják vasban, hanem mint az oroszlánt szokták, mert félnek tőle. Ígértem én már érte mindent, folytatta búsan. Azt mondtam, vegyék el minden jószágunkat, vegyék el minden arany és ezüst marhánkat. A basák zsebre teszik, ami pénzt küldök. A szultán meg nem is felel nekik.
Vagy hogy elő sem mernek vele hozakodni.
Nem lehetne onnan valahogy másképpen kiszabadulni? Kérdezte Megcsei.
Dobó felelt rá.
A hét toronyból. Sose hallottál a hét toronyról, öcsém? Hallottam bizén, de azt is hallottam, hogy semmi se lehetetlen, ha valaki nagyon akarja. Édes megcsei öcsém, szólt az asszony, gondolhatja-e, hogy az én uram meg az ő árván maradt családja nem akarja nagyon? Nem jártam-e érte a királyasszonynál, a barátnál, a budai basánál? Nem csúsztam-e föl térden még Ferdinánd királyhoz is? Meg sem mertem írni ezt az én keserves uramnak. S hogy az asszony szava könnyekbe fulladt, bús hallgatással néztek reá. Azonban az asszony letörölte a könnyeit, és Tinódihoz fordult. Sebők deák, mondotta mosolyt erőltetve az arcára, könnyekkel vendégeljük-e a házunk barátait? Nosza, vegye elő a lantot, és amiket az uram szeretett hallani, csak azokat, sebők deák. Behunjuk a szemünket, míg kegyelmed énekel, és azt képzeljük, ő is közöttünk ül. Három év óta nem pendült meg a házban a sebők deák lantja. A fiúk már előre megvidámultak az engedelemtől. Sebők deák kiment a szobájába, és elővette a gitárforma hangszert. Judit asszony históriáját mondta el csöndes, elbeszélő hangon, miközben a dallamot verte hozzá. Ez jó vigasztalás volt. Holofernesben mindenki a szultánt értette. De haj, hol van Judit asszony, aki elpusztítaná őt a föld színéről? Azonban, mikor Tinódi az ének közepére ért, egyszer csak megváltozott a dallam az ujjai alatt, s mélyen, búgó, lágy hangon más énekbe fogott. Sírva veszékel most szegény Magyarország, mert tőle távozék hangosság, vigasság. Belőle kikele sok fényes gazdaság, és fogságba esék sok fényes uraság. Az asztalnál ülőkön fájdalmas borzongás futott végig, Dobónak is kicsordult a könny a szeméből. Folytathatom-e? Kérdezte esdő hangon Tinódi. Az asszony bólintott. Tinódi aztán elénekelte, hogyan ejtette hálóba Bálint urat a török, hogyan vitte rabláncon magával először Nándorfehérvárra, azután Konstantinápolyba. A hangja fájdalmas suttogássá változott, mikor az ének végére ért. Fohászkodik mostan sok gyakor sírással, asszony feleségöd, az két szép fiaddal. Mert ők énekelnek mostan az nagy árvasággal, sok szomorúsággal, gyámoltalansággal. Örömök sehol sincs te jó szolgáidnak, kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak. Egy nehány közülük tétova bujdosnak, ha megszabadulnál, mégis sokan várnak. Itt már maga a lantos is elfulladt a sírásban, mert hiszen ő volt az a tétova bújdosó szolga, aki legjobban síratta az urát. A két gyermek az anyjára borulva zokogott, s az anya mind a kettőt átölelte. Egy néhány perc telt így el a szomorú házban, aztán Dobó szólalt meg, tompa, keserű hangon. Miért nem vagyok én szabad ember? Ha egy esztendőmbe kerülne is, lemennék oda abba a városba, legalább megnézném, hogy csak ugyan olyan erős-e az a börtön. Megcsei fölugrott. Én szabad ember vagyok, és esküszöm a mindenhatóra, hogy lemegyek. Le én, és ha lehet az életem árán is kiszabadítom török Bálintot. Gerge is fölpattant. Veled megyek, veled tartok minden veszedelmen át, az én uramért, atyámért. Anyám, szólt megrázkodva az ifjú török János, itthon maradjak-e, mikor van ember, aki apám szabadítására indul? Őrültség, rebegte az özvegy. Ha őrültség, ha nem őrültség, tüzeskedett Megcsei, én, amit mondtam, megteszem. Én is veled megyek, mondta Tinódi. A karom béna, de talán az eszemmel használhatok. Mit akartok? Beszélt újra az özvegy. Amit két király meg egy királyi gazdagság nem tudott megtenni, ti megtehetitek-e? Jól beszél asszonyunk ő nagysága, szólt Dobó a nyugodtságát visszanyerve. Se pénz, se mesterkedés nem használ, csupán a szultáni jó akarata oldhatja meg a bilincset. De ha az a jó akarat soha se jön meg, pattant vissza Megcsei. Másnap reggel Dobó továbbment. Nem marasztották. Tudták, hogy rövidre van szabva minden ideje. Megcsei még ott maradt. Behívta Gergelyt a szobájába. Megvártam, hogy alszunk egyet a tegnap esti beszélgetésünkre. Nem magamért, mert én akármennyit alszok is arra, amit gondoltam, én lemegyek arra a török földre. Én meg veled tartok, felelte Gergely határozottan. Elvégre is itthon most nincs háború, aztán ki tudja, hát ha találunk valami egérjukat. Ha kudarcot vallunk is, nem lesz okunk szégyelleni. Tinódit elvigyük? Ahogy gondolod. Hát Jancsit? Nem ereszti azt el az asszonyunk. Hát akkor ketten megyünk. Tinódit hagyjuk itthon. Az öreg nem bírja a kardot, sem a lovaglást. Ahogy gondolod. Meg aztán mink a fejünkkel játszunk. Az öreget kár lenne a halál útjára vinni. Ő a legtöbbet érő emberek közül való most az országban. Az Isten is azt akarja, hogy ide-oda kóboroljon, és élessze a szívek kialvó tüzét. Ez az ember a nemzet lelkéből kizengő fájdalom. Az ajtót Török Jancsi nyitotta rájuk. Lovagló ostor volt a kezében, és szarvasbőr szalavári sárgállott rajta. A fején széles karimájú debreceni posztós üveg, a lábán sárga csizma. Megcsei, mintha valami elbeszélést folytatna, csak éppen rápillantott Jancsira, aztán nevetve szólott. Az ám, a vörös nyúl házasodik, és Jancsinak magyarázta. Nem ismered, akiről beszélünk, de talán Gergely már emlegette. Kit? Kérdezte Jancsi egykedvűen. Fűrjes Ádámot. És kit vesz el? Kérdezte Gergely mosolyogva. Egy fakezű vénembernek a leányát. Gergely arcából egyszerre elszállott minden pirosság. Cecei Évát? Kérdezte csak nem kiáltva. Azt, ismered talán? Gergely elkövült arccal nézett Megcseire. Ne komédiázzatok tovább, szólalt meg Jancsi, s a lába szárára csapott az ostorral. Nem erről beszéltetek ti mostan. Azt gondoljátok, gyermek vagyok? Nem vagyok gyermek többé. Ezen az éjszakán nem aludtam. Van olyan gyümölcs, amelyik egy éjjel érik meg. Én az éjjel férfiúvá érlelődtem. Hát elbocsát, édesanyád? Kérdezte Megcsei. Nem szóltam neki, de mindegy. Hunyadon igazítani valók vannak a várban. Azt mondtam, hogy bízza én rám. Megcsei vállat vont. E szerint indulunk. Akár még ma. Én arra öltöztem. Megálljatok, szólt Gergely még mindig halaványan. Te valamit említettél az imént, Pista. Igaz-e az, vagy csak úgy vaktában koholtad? Amit Fűriesről mondtam? Az. Igaz. Maga az anyja dicsekedett vele, hogy a királyné hadnagyához adja feleségül. Gergely halványsága vörösre változott. Az erek duzzadoztak a homlokán. Mi lelt? Kérdezte Jancsi. Ismered talán? Gergely a színéből kikelten járt föl és alá a szobában. Hogy ne ismerném, hiszen ő az én Évám. A te Évádat veszik el? Kérdezte bámulva Jancsi. Azt, de én nem hiszem. És dühösen, szinte toporzékolva kiáltotta. Megölöm a bitangot! Megcsei a maga nyugalmával akarta csillapítani. Megölöd, de hát ha az a leány szereti? Nem szereti. Gondolod, hogy kényszerítik? Bizonyosan. És te szereted? Kisgyerekkorom óta. Akkor, mondta Megcsei, valamit kell tennünk, és felkönyökölve folytatta. De ha teszünk is valamit, te nem veheted el. És hát, ha mégis összebarátkoztak? Hogy gondolsz ilyet? Felelte Gergely. Megcsei vállat vont. Leveleztetek? Hogy leveleztünk volna? Van én nekem szolgám, hogy ide-oda járassam? Megcsei megint vállat vont. A tornácon szapora kopogás hallatszott. Török Jancsi az ajtóhoz ugrott, és megfordította benne halkan a kulcsot. A következő percben csattant a kilincs. Jancsi csendet intett. Mert az öccse volt a kopogó, nem akarta, hogy tudjon valamit a vállalkozásról.